Fukushimáról és annak tanulságairól szeretnék egy nagyon rövid összefoglalást adni. 2011. március 11-én, japán idő szerint 3:43-kor a japán történelem legnagyobb földrengése tört ki. A japán fősziget Honshu északi részének partjaitól keletre a tenger alatt. Ekkor már napok óta kisebb előrengéseket tapasztaltak, aztán később utórengéseket is. Lényeg az, hogy ez a földrengés, ez nagyban érintette. Itt látszik az a geológiai törésvonal, ami mentén a földrengés kitört. Nagyban érintette a japán erősen iparosodott főszigetének észak-keleti részén lévő atomerőműveket. Ott több atomerőmű is van, és azokat ez a földrengés megrázta. Ezek az erőművek úgy készültek, hogy tudván, hogy Japánban épülnek, földrengés állóra építették őket. És gyakorlatilag az összes atomerőmű, északon az Onagawa atomerőmű, aztán sorba lefelé, délfelé a Fukushima Daini erőmű és a Tokaj atomerőművet érintette ez a földrengés, és a földrengés hatására beindultak az automatikus védőművek, leállították a reaktorokat, és elkezdődött azoknak a biztonságos hűtése. Az Onagawai atomerőműben és Fukushima Daini és a Tokaj atomerőműben sikerrel járt. A Fukushima Daiichi hat forralóvizes blokkos atomerőművet viszont igen keményen megrázta. Annyit tudni kell, hogy ez a hat blokkos atomerőműből három működött, egyik le volt állítva feljavításra, a négyes blokk, és a teljes reaktor ki volt ürítve, az aktív zónát kipakolták a pihentetőmedencébe, a fitőelemeket. Az 5-ös és 6-os blokk is karbantartásra leállított állapotban volt. Mint említettem, ezt a földrengést lényegében az összes japán atomerőmű, a zóna körzet összes japán atomerőműje túlélte. Így nézett ki a Fukushima atomerőmű a földrengés előtt. A földrengés védelemben én nem mondom el a számokat, lényeg az, hogy nem az számít, hogy mekkora a földrengés Richter skálán kifejezett energiája, ezt szokták írni az újságok, hogy kettes rengés volt. Mátészalkán 4,5-es rengés Törökországban, ott már áldozatokkal is szokott ez járni, 6-os erősségű rengés Európában már igen nagynak számít, a 9-es energiafokozatú rengés pedig, mint mondtam, japán földrengésekben igen gazdag történetének legmagasabb energiájú földrengése volt. Az atomerőműnél nem az számít, hogy a földrengés epicentrumában mennyi energia szabadult ki, hanem az számít, hogy hogyan rázza meg a földrengés az atomerőművet, mint egy építmény. Ebben az atomerőmű alsó beton aljzatában ébredő viszintes sebességekre tervezik, és itt a Fukushima Daiichi atomerőműnél a tervezési földrengés környezetében első adatokat mértek. A földrengésnek nagyon komoly hatása volt ezekre az erőművekre. Lényegében a körzet villamosenergia ellátása megszűnt, mert összedőltek a távvezetékek, megsérültek az alállomások, és leálltak az erőművek. Erre az esetre, hogy ezt kollégám nyilván az előző előadásban vagy ezt megelőző előadásban elmondta, természetesen biztonsági hűtővízrendszereket építettek be ezekbe az erőművekbe. Ezek a dízelgenerátorok el is indultak, hogy a biztonsági rendszereket villamos energiával ellátsák. Sajnos ezt a földrengést egy óriási szökőár követte, nagyon rövid időn belül, és ez a szökőár lényegében elsöpörte Japán főszigetének északkeleti tengerpartját. Ez a fotó az egyik leglátványosabb, ami megmutatta, hogy milyen óriási magasságú és erejű szökőár zúdult a partokra. Az atomerőműveket általában szökőárvédelemre, a japán atomerőműveket szökőárvédelemre is tervezik, úgyhogy a hajdani korábbi szökőárak cunamik alapján azt mondták, hogy egy 5,7 méteres szökőára tervezik az erőművet, ezért építettek egy védőfalat az erőmű fölé, a vízkivételi mű elé, a tenger és a szárazföld közé, és amellett még további biztonságot jelenthetett egy az eredeti tervek szerint a szökőár ellen, hogy az erőművek szintje az a tengerszint fölött 10-13 méter magasan volt. Csak hogy ez a szökőár ez ennél jóval magasabb volt. Az összes az előbb felsorolt atomerőművek közül ezt a Fukushima Daiichi atomerőművet érintette igazán, mert ez lényegében a partra épült, az összes többi magasabb építésű volt a tengerszinthez képest, a partra épült, és a következmények azért voltak rendkívül súlyosak, mert a szökőár betört az erőmű területére, és a biztonsági dízelgenerátorokat, amelyek tervezési előre nem látás, nem nevezném tervezési hibának, tervezési előre nem látás miatt a turbinacsarnok, a turbinagépház alsó szintjeire telepítették, ahova a szökőárvíze szépen betört, és ezeket az eszközöket tönkretette. Ennek az eredménye az volt, hogy az atomerőmű normál, külső és biztonsági villamosenergia ellátás nélkül maradt, a reaktorban lévő maradékhő viszont elkezdte fölfűteni a reaktort, hűtés nem volt, és így a három üzemelő reaktorban lévő fűtőelem túlmelegedése miatt a fűtőelemek megsérültek, és egy súlyos atomerőműves üzemzavar alakult ki három blokkon is. Ez egy nem a Paksival megegyező, hanem attól különböző technológiai típusú atomerőmű. Itt lehet látni a sematikus képét. Ez azt jelenti, hogy a lényegében úgy működik, mint egy merülőforraló. A reaktor tartályban lévő fűtőelemeket ellepi majdnem teljesen a víz, és a keletkező hő az felforralja az ott lévő vizet, és a felforralt víz egy gőzmentesítő szerkezeten keresztül gőzzé válik, egy páramentesítő szerkezeten keresztül közvetlen jut a turbinákra, forgatja a generátort, tehát ez egy egykörös atomerőmű. Arra az esetre, hogyha megsérülnének a fűtőelemek és megsérülne a reaktor, egy úgynevezett elsődleges konténmentet, ezt a körte alakú valamit, egy acéledényt építenek köré, abba helyezik el a reaktort, és itt alul egy ilyen úszógumiszerű tórusz alakú képződményben pedig vizet tárolnak, aminek biztonsági hatása van, hogy le tudja csapatni az innen kitörő, a reaktor, sérült reaktorból kitörő gőzt. Ez egy másik metszete, vagy másik sematikus ábra, ami ezt mutatja. Itt még azt is lehet látni, hogy a kiégett fűtőelemek néhány éves átmeneti tárolására szolgáló pihentető medence az épület magas szintjén helyezkedik el. És most, ha visszamegyünk ide, akkor itt ez a metszet képe látható az erőműnek. Itt van az a tórusz, aminek a gőz lecsapatása a feladata. Ez az acélkörte, aminek az építés során a fényképét is elkészítették az. Itt van is benne a piros vagy barna színű reaktor. Mi is történt? A reaktorban a fűtőelemek túlmelegedtek, a reaktor megsérült, és a konténmentbe érkező, ebbe az edénybe, körtébe érkező erősen radioaktív gőz, a fűtőelemekből kiszabaduló hasadványokat tartalmazó radioaktív gőz, elkezdte növelni a nyomást a konténmentben. Azért, hogy az ne essen szét, ne robbanjon föl, mint egy olyan kuktafazék, aminek a biztonsági szelepe nem működik megfelelően, voltak ilyen konyhai balesetek, azért beépítettek egy olyan lehetőséget, hogy a külső környezetbe kiszellőztetik, kiengedik ezt a többletgőzt. Ez egy elég erőnyös megoldás. Sok minden, sok előnye, sok hátránya van. Itt Fukushimában az a hátrány érvényesült, hogy az ilyen atomerőmű súlyos baleset során a víz hidrolízise történik meg, tehát felbomlik a víz oxigénre és hidrogénre. És ebbe a konténmentbe került hidrogéngáz, hogyha oxigénnel találkozik, akkor hajlamos arra, hogy felrobbanjon. Ugye tanultuk kémiában már általános iskolában, hogy hogy viselkedik a durranógáz, a hidrogén-oxigéngáz megfelelő arányú keveréke. No, ez a hidrogéngáz, ez a konténmenten belül nem tudott felrobbanni, mert az éppen azért ennek megelőzésére nitrogénnel volt feltöltve, tehát ott nem tudott létrejönni annyi oxigén. Viszont amikor a szellőztetés megtörtént, akkor a reaktort körülvevő épületben a hidrogén és az oxigén találkozott, vagy a kibocsátási útvonalon, és ott keletkezett a hidrogén robbanás, és ez a hidrogén robbanás az 1-es és a 3-as blokk épületének a felső részét lényegében lerombolta. A pihentető medencék is mind a három blokkon, sőt, még a negyediken is, ahol mondtam, hogy a friss hűtőelemek ki voltak pakolva, azok is hűtés nélkül maradtak, és a bennük lévő fűtőelemek elkezdtek fölmelegedni. Az érdekesség az, hogy a negyedik blokk, ami ugye állt, és csak a pihentető medencéje sérült, a negyedik blokkon is történt egy robbanás, és ez pedig azért, mert a hármas blokk és a négyes blokk össze volt kötve a szellőző vezetékük, a leeresztő vezetékük, és ott egy szelepen keresztül a négyes blokkba is eljutott a hidrogén, és ott oxigénnel találkozva az épület felső része ott is fölrobbant. Ennek következtében nagy mennyiségű radioaktivitás került a környezetbe. Ezek a képek számszerűleg is mutatják. Körülbelül egy 30 kilométer sugarú környezetből elővigyázatosságként is szükséges volt a lakosság kimenekítése. Ez nagyon nehéz körülmények között zajlott. A reaktor biztonságos állapotba hozása is rendkívül nehéz körülmények között zajlott. A következőt tessék elképzelni, ott vannak a reaktorban az atomerőmű dolgozói, és meg el kell végezniük egy nagyon nehéz munkát, ideiglenes szükségeszközökkel a reaktorba valamilyen módon hűtővizet juttatni. Ehhez a következőjük nincs. Nincs világítás, nincs közlekedés, nincs távközlés. Ugye mondtam, ahogy a villanyoszlop összedőlt, ugye a távközlési vezetékek is igen nagy területen megsérültek. A rádiókommunikáció is nehézségekkel bírt, vagy a mobiltelefon, mert a mobiltelefon közvetítő állomások is vagy a földrengés, vagy a szökőár hatására lényegében eltűntek. Úgyhogy borzasztó nehéz kommunikációs körülmények között, igen nehéz közlekedési körülmények között volt az a feladat, hogy a reaktorokat valamilyen szükségmegoldással hűtsék. Ennek a részleteiről külön hosszú előadásokat lehet tartani. Lényeg az, hogy rövidebb, hosszabb idő alatt mind a három reaktornak a hűtését tengervízzel ideiglenes módon megoldották. A környéken a sugárzási helyzet olyan volt, hogy a 30 kilométeres körön belül kimenekítették az embereket, egy további 10 kilométeres körön belül felszólították őket, hogy készüljenek fel a kimenekítésre. A környék, az elég széles környék mezőgazdasági termékeinek a forgalmazását megtiltották, és leginkább igen nagy japán és nemzetközi erők mozdultak meg, egyrészt a bajba jutott reaktoroknak a biztonságba helyezésére, másrészt az érintett lakosság ellátására, a harmadrészt a sugárzási helyzetnek először a felmérésére, aztán pedig a sugármentesítésre. Az kezdeti időszakban a telephelyen igen jelentős sugárzási értékeket mértek. Ugye elmondta Lázár kollega, hogy 2-3 milliszívet per év a természetes sugárzásból származó sugárterhelésünk. A sérült reaktorok épületeiben, illetve annak közvetlen környezetében volt olyan törmelék, ahol a törmelék olyan erősen sugárzott, hogy a környezetében 400 milliszívet per órás dózis sok is mérhetőek voltak. Ez azt jelentette, hogy nem lehetett megközelíteni sokáig. Az elhárításban résztvevő embereknek van egy dózis korlátja, tehát őket is védi a sugárvédelem, de ahogy egy sugárveszélyes munka, egy a lakossági dóziskorlát az 1 milliszívert. Egy általában Magyarországon is ez a jogszabály, hogy én, mint magyar lakos, évente 1 milliszívert többlet dózist kaphatok minden sugárzásos tevékenységből a természetes fölött. Aki hivatásszerűen sugárzással foglalkozik, annak korábban 50 milliszívert, ma 20 és 50 milliszívert körül van a dóziskorlátja, országa válogatja, és a nemzetközileg elismert dóziskorlát egy veszélyhelyzet, súlyos veszélyhelyzet elhárítása esetén az 250 milliszívert erre az egy alkalomra. A Japánban ez 100 milliszívert volt, de rájöttek, hogy szükséges, hogy ezt 250-re a nemzetközi szintre emeljék azért, hogy az emberek el tudják végezni a munkát. Ezek a számok, ezek nagyon koraiak, majd a végső eredményről egy kicsit többet mondok. Lényeg az, hogy a sugárzási helyzet az Tokióban a csapvíz jód 131 izotóp tartalma meghaladta a gyermekekre vonatkozó határértéket, aztán ez eltűnt. Főleg a környező Fukushima és Ibaraki prefektúrában, hát az a magyar megyének felel meg, csak egy kicsit nagyobb, ott az élelmiszerek igen magas szennyezőséget mutattak az elején, a tengervízben az erőműtől 10 kilométerre is nagy volt a szennyezettség. A fukushimai helyzet ma az, hogy elkezdték a visszatelepítését az embereknek a 30 kilométeres körzetbe, folyik a sugármentesítés, magában az erőműben azt lehet tudni, hogy ez az erőmű soha nem fog újra elindulni, legalábbis annak az a 4 blokkja, amelyik súlyosan megsérült, ezért annak egyrészt az első menetben a helyreállítás során a biztonságos hűtését hozták létre, másrészt becsomagolják a reaktorépületeket, kettőt már becsomagoltak, egy acélszerkezetre feszített speciális műanyag sátorról van szó, azért, hogy a környezetbe ne jusson ki több radioaktivitás, még akkor se, ha további baleset történik, valamint, hogy a helyreállítási munka egy védett környezetben mehessen végbe. Harmadrészt elkezdték ennek az egész területnek, a visszatelepítendő területnek a sugármentesítését. Annak idején ugye fölmerült a kérdés, hogy mi van Európában? Hát eljutott a hazánkba is mérhető mennyiségű sugárzóanyag, ez megfelelő idő alatt, amíg ide fújta a szél. Ezeket az Országos Atomenergiahivatal összegyűjtötte, értékelte, és folyamatosan tájékoztatta erről egyrészt a honlapján, másrészt sajtóközleményekben a magyar közvéleményt. Azt mondhatjuk, hogy nincs a környezetre gyakorolt hatása elhanyagolható, a lakossági egészségre gyakorolt hatása nulla, és semmilyen védőintézkedésre nem volt szükség Magyarországon. Ezt az ábrát ezt most azért nem mutatom meg, mert kicsit már megcsúsztunk, de ez lényegében Lázár Pista kollégám előadásának egy darab ábrába való sűrítése. A helyreállításról már elmondtam, hogy a hideg leállított állapot, tehát a biztonságos hűtési állapot megtörtént, a telephelyet megtisztították. Volt még egy probléma, és ez a probléma az volt, hogy a hűtést azt csak úgy tudták megoldani, hogy a tengerből tengervizet zúdítottak a 3 sérült reaktorépületre, meg a pihentetőmedencékre. Az ott elszennyeződött és kifolyt. És ez a kifolyt nagy mennyiségű, igen nagy mennyiségű radioaktív víz, mint folyékony radioaktív hulladék az épület alaksorában és különböző medencéiben összegyűlt, egy jelentős része befolyt a tengerbe, mert nem volt hol összegyűjteni. Az volt tehát a feladat, hogy a további radioaktív kibocsátásokat, vagy a vízkibocsátást megállítsák, ez megtörtént, szűrőberendezéseket szereltek föl, és ennek a radioaktív víznek a tisztítása még ma is folyik. A védőburkolatot említettem, és természetesen ezt az erőművet soha nem lehet újraindítani, ezért le kell szerelni. Óvatos becslések szerint ez a folyamat legalább 10 évig eltart. Annak idején, amikor a 1979-ben az amerikai Three Mile Island atomerőműben egy hasonló, nem külső, hanem belső okból létrejött baleset során az erőmű reaktora megsemmisült, pontosabban nagyon súlyosan megsérült, de a környezetet a védőburkolat megvédte. Annak idején a helyreállít, pontosabban a leszerelése ennek az erőműnek ezen 13-14 évet vett igénybe. Mondjuk annak a tapasztalatoknak a felhasználásával és a japán munkatempót és alaposságot ismerve ez a 10 év egy optimista becslés, de nem reménytelen, hogy megtörténhet. A lakosság visszatelepítése elkezdődött, és ugye a jövő év végére várható körülbelül, folyik a sugármentesítés, dekontaminálás, a mezőgazdasági művelés helyreállítása, nagy léptékű talajcserét végeztek. Az igazi probléma az, hogy hova tegyék a szennyezett talajt. Ugye Japánnak különösen ez a körzete rendkívül sűrűn lakott terület. A másik része, ahol nem laknak sokan, az meg szinte megközelíthetetlen, vagy nehezen megközelíthető hegyekből áll. Úgyhogy igen komoly probléma, és ezt közel sem oldották meg, hogy hova tegyék a keletkezett radioaktív hulladékot, mit csináljanak vele. Az egész helyreállítási folyamatban szinte a legnehezebb a racionális megoldás és az emberek félelme közötti optimumnak a megtalálása. Az emberek a sugárzástól félnek, és azt hiszik, hogy a legkisebb mennyiségű sugárzás is káros lehet az egészségükre. A helyreállításnál viszont nem érdemes teljes mértékben eltávolítani a szennyezést. Lázár István előadásából hallhattuk, hogy az a 100 millisievert alatti sugárdózisok esetén igazándiból nincsen mérhető, észrevehető hatás. Ezért valahol az észszerű kompromisszumot meg kell találni, ehhez japán nemzetközi segítséget is kap a helyi lakosság felvilágosításában, meggyőzésében és az optimum megtalálásában. Ugye ez bekövetkezett a súlyos baleset március 11-én, az egész világ, ahogy ezt Fichtinger kollega meg Sükös kollega már elmondta, reagált rá. A reakció Európában gyors volt és elég speciális. Az Európai Unió bizottsága az március 15-re, tehát 4 nappal a baleset kezdete után, de amikor már látni lehetett, hogy ez egy nagyon súlyos esemény, egy gyors csúcs szemináriumot hívott össze Brüsszelbe. A bizottság vezetői voltak ott, az európai kormányok képviselői, az európai nukleáris ipar képviselői, és én is ott voltam, mert az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetőit is meghívták. És akkor ott határoztuk el, hogy Európa egy célzott biztonsági felülvizsgálatot a sajtóban egy stressztesz néven szerepel. Célzott biztonsági felülvizsgálatot indít el. Ennek a célja az, hogy meg kellett állapítani az európai atomerőműveket, mennyiben veszélyeztetik a Fukushima-hoz hasonló helyzetek, meg kellett vizsgálni, hogy mennyire robosztusak ezek az erőművek, hogyha a tervezett külső igénybevételnél jóval nagyobbat kapnak. Azt hogy bírják ki? Meg kellett vizsgálni azt, hogy mi van akkor, hogyha minden biztonsági rendszert elveszítünk, amint ez történt Fukushimában, akkor mennyire robosztus az erőmű, mennyi idő áll rendelkezésre, hogy ideiglenes módszerekkel beavatkozzunk, és hát hogy a súlyos baleseteknek a kezelésével hogy is állunk. Egy viszonylag rövid folyamat után, hogy az Európai Unióban mindig 27 országot kell közös nevezőre hozni minden kérdésben, és az általában nehéz, keserves és főleg hosszú folyamat, Lényegében március 25-ére az Európai Tanács, amelynek annak idején a Soros elnöke Magyarország volt, az ezt a kérdést eldöntötte, hogy erre a felülvizsgálatra szükség van, fölkérte a bizottságot és az Európai Nemzeti Hatóságok szervezetét, az ENSZ-reget, hogy végezze ezt a felülvizsgálatot. A felülvizsgálat, nem tudom, nem volt, amit mennyit mondtál róla, a lényeg az, hogy lezajlott. Első lépésében először is egy egységes európai kritériumrendszert és vizsgálati metodikát hoztunk létre, és ennek a vizsgálati metodikának az alapján minden európai atomerőműben elvégeztek egy egységes módszer alapján, elvégezték azt a fajta robosztusság vizsgálatot, amit az előbb említettem. Ez elkészült tavaly nyár végére, ősz elejére, utána a Nemzeti Hatóságok Magyarországon, mi az Országos Atomenergia Hivatal, ezt az erőmű üzemeltetőjétől kapott igen alapos jelentést, azt felülvizsgálta, független szakértőket vont be a vizsgálatba. A vizsgálat végén készítettünk egy nemzeti jelentést, és ezt a nemzeti jelentést ezt benyújtottuk az Európai Uniónak egyrészt, másrészt pedig a paksi tanulságokat kezdtük el feldolgozni. Magyarán, hogy milyen munkára van szükség Pakson ahhoz, hogy a fukushimai tanulságokat megfelelően alkalmazzuk. A végleges nemzeti jelentést, mint mondtam, december 31-én benyújtottuk az Európai Bizottságnak, és azonnal elindult egy nemzetközi felülvizsgálat, ez a peer review, ez a baráti felülvizsgálat, amikor egymás eredményeit vizsgáljuk meg abból a célból, vagy abból a bölcsességből kiindul, hogy több szem többet lát, és hogy egységes legyen a vélemény, amit egymásról kialakítunk. Ezért elindult egy igen alapos, két szakaszból álló nemzetközi felülvizsgálat, ami aztán le is zárult a tavalyi körülbelül április 25-én, idén április 25-én lezárult, és idén április 25-én erre elkészült az a jelentés Európa számára, amelyben egyrészt a résztvevő országok, és a résztvevő országok az 14 atomerőművet üzemeltető Európai Uniós tagország, az összes atomerőművet üzemeltető Európai Uniós tagország volt. Litvánia, amelyikben egy leállított szovjet korszakbéli atomerőmű volt, és részt vett az Unió környezetéből Ukrajna és Svájc ebben a folyamatban. Tehát ez az egész folyamat lezárult, egy európai szintű jelentés készült, amiben egyrészt összefoglaltuk, hogy mennyire robosztusak ezek az erőművek, másrészt pedig megállapítottuk, hogy a európai szinten mik az általános tanulságok ebből a felülvizsgálatból. És mindenki saját maga javító intézkedések, teendők sorát állapította meg, és ezt a nemzetközi felülvizsgálat vagy jóvá hagyta, vagy kiegészítette további teendőkkel. Mik az eredmények? Hát a magyar szinten azt kell mondani, hogy az alapvető eredmény az, hogy a paksi atomerőmű továbbra is a fukushimai tanulság figyelembevételével is biztonságos. Ennek több oka van, hát az egyik, eddig is tudtuk róla, hogy biztonságos, de ugye mi történt Fukushimában? Volt egy nagy földrengés, volt két nagy külső hatás, a földrengés és a szökőár, és emiatt a biztonsági berendezések elvesztése miatt súlyos baleseti helyzet alakult ki, és a súlyos baleseti helyzetet az erőmű nem tudta megfelelően kezelni. A paksi atomerőműben, ellentétben Japánnal, mi az európai szokásoknak megfelelően az erőmű biztonságát 10 éve időszakos biztonsági felülvizsgálat, egy alapos, részletes időszakos biztonsági felülvizsgálatnak vetjük alá. Ez megtörtént az elmúlt időszakban, 2007-2008-ban zajlott le az utolsó, akkor meghatároztuk, hogy mik azok a teendők, amik az esetleges súlyos baleset kezeléséhez feltétlenül szükségesek Pakson. És ezek a súlyos baleseti intézkedések, ezeknek a megvalósítása elkezdődött Pakson, csak egy példa. Ugye tudtuk mi is, hogy a hidrogén keletkezés esetén, súlyos balesetén nagy mennyiségű hidrogén keletkezik, ami felrobbanhat, ezért a Paksi atomerőmű mind a négy blokkjának a hermetikus terében olyan kapacitású hidrogén rekombinátorok, hidrogén megkötő katalizátorok vannak elhelyezve, amelyek kizárják a hidrogén robbanást, még a legsúlyosabb baleset esetén is, ez csak egy példa. A másik nagyon fontos terület, ahol Magyarország ennek a dolognak elébe ment, az az erőmű földrengés állósága, földrengés biztonsága. Annak idején, amikor ezt az erőművet tervezték, akkor Magyarországon még nem végeztek részletes szeizmikai vizsgálatokat, hanem megnyugodtak abban, hogy a Kárpát-medence közepe, ahol a Paksi erőmű található, az Európa szeizmológiailag legnyugodtabb része. Itt van a legkevesebb földrengés Európában, ezért az erőművet nem úgy rendelték a Szovjetunióból, hogy az, hogy az földrengés álló legyen. A 90-es években a politikai a rendszerváltozás után megkezdődött az erőmű rendszeres biztonsági felülvizsgálata, és ennek egyik kulcs területe volt az, hogy újraértékelték az erőmű telephelyének a szeizmicitását. Megállapították, hogy nagy földrengés nem várható, az is csak ritkán, viszont azt is megállapították, hogy itt a Kárpát-medencé közepén található talajszerkezet, talajrétegeződés, itt a Pannon tengerre rátelepült kb. 1 kilométeres üledékes rétegezett talajnak a szerkezete, az alkalmas lehet arra, hogy még a kis földrengés esetén is a felszínen viszonylag nagy megrázottságot hozzon létre, ezért ennek eredményeként az erőművet meg kellett erősíteni. Ez a megerősítési folyamat több lépésben végbe ment, és körülbelül 2003-ra lezáródott. A stressztest során megállapítottuk, hogy ebben az erőmű földrengés állóságában jelentős tartalékok vannak, tehát az úgynevezett tervezési baleset, vagy tervezési földrengés, aminek alapján aminél nagyobb vagy kisebb értékénél az erőműnek lényegében biztonsági károsodás nélkül túl kell élni, annál lényegesen nagyobb földrengés sem okozna súlyos problémát Pakson. Van egy speciális dolog, egy jelenség a földrengés hatására létrejövő talajfolyósodás, aminél azt mondtuk, hogy az eddig elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a tervezési földrengésig ez nem okoz problémát, viszont ha nagyobb földrengés történik, akkor problémát okozhat, de ezeknek a vizsgálatokat újra el kell végezni, pontosabb módszerrel meghatározni, hogy van-e benne tartalék. Ha van, akkor minden jó, ha nem, akkor ott be kell avatkozni, további megerősítésekre lehet szükség a hosszú távú biztonság érdekében. A villamosenergia és a hűtővízellátás Pakson alapjában jó, de lehet rajta javítani. Tehát például a közelben lévő gázturbinás erőműveket olyan üzemmódra lehet átállítani, hogy egy paksi üzemzavar súlyos feszültségkiesés és üzemzavar esetén gyorsan tudjanak indulni, és külső villamosenergia betáplálást adjanak. Hűtővízellátást lehet javítani, a baleseti a vészhűtővízellátást a környékbeli tavakvizének a felhasználásával, és így tovább. És hát a Paksi atomerőmű reaktorát körülvevő épület a containmentnek a hosszú távú teherbíró képességét is egy elhúzódó súlyos baleset esetére meg kell vizsgálni, és ha szükséges, akkor növelni kell. Mik a további feladatok nálunk és a világban? Hát egyrészt ugye új reaktorokat, harmadik generációs reaktorokat terveznek és építenek a világban. Ott ezeket a tanulságokat már a tervezési folyamatban be kell építeni. Olyan túl sokat nem, mert ezek a harmadik generációs reaktorok már eleve úgy lettek megtervezve, hogy a nagyon súlyos baleset esetén is lényegében elhanyagolható kibocsátás van, tehát a környezetben nem kerül nagy mennyiségű rádióaktivitás. Ugye az atomerőművek biztonságát komoly nemzetközi normák, nemzetközi ajánlások fogják össze, ezeknek a felülvizsgálata, és ott a fukushimai tanulságoknak a beépítése elkezdődött és folyik. Mindenütt szükséges lehet, vagy szükséges a nukleáris biztonsági hatóságok megerősítése. Japánban ugyanis a nukleáris biztonsági hatóság az energetikáért felelős ipari minisztérium egyik főosztálya volt lényegében, és így összekeveredett az atomerőmű építés, vagy az atomerőművekkel kapcsolatos energetikai felelősség, illetve a biztonságért való felelősség. Úgyhogy az egyik komoly tanulság, hogy a világszerte a nukleáris biztonsági hatóságokat egyrészt célszerű megerősíteni, másrészt a függetlenségüket javítani kell. És végül, de nem utolsó sorban, amit szinte minden esemény után el szoktak mondani, hogy nem lehetünk elég szorgalmasak és ötletesek abban, hogy még ilyen súlyos veszélyhelyzetben is a nyilvánosságot, a lakosságot a legszéles körülben, a leggyorsabban és a legkorrektebből tájékoztassuk. De majdnem befejezve az előadást, néhány szubjektív megjegyzést is szeretnék tenni. Az egyik. Fukushimában egy extrém, nagyon különleges természeti katasztrófa történt. Nem az volt az extrém a helyzetben, hogy földrengés volt, mert ott naponta van 3-4. Én elég sokszor voltam Japánban, ahányszor ott jártam, mindig tapasztaltam egyet-kettőt. Kicsit. De az igazi az volt, hogy ez a történelmük legnagyobb földrengése volt, amihöz egy a történelemben tapasztalt legnagyobb cunamival összemérhető szökőár is párosult, és Japán természeti katasztrófákkal szembeni felkészültségének a jele az, hogy mindennek 20 000 halálos áldozata volt. 20 000. Egy hasonló dél-amerikai katasztrófa, vagy egy hasonló ázsiai fejletlenebb országban lévő, nem fölkészültebb országban lévő katasztrófa több százezres áldozatokkal járhatott volna. Megsemmisült több város, megsemmisültek ipari létesítmények, egy egész nagy terület közlekedési infrastruktúrája. Horribilis anyagi kár lett, nem az atomerőmű miatt, hanem a természeti katasztrófa következtében. A japán gazdaság megrendült, de mint tapasztalhatjuk, nem dőlt össze, túlélte ezt. Ennek a katasztrófának egy része volt az, hogy 4 atomerőblokk megsérült a katasztrófában érintett 15 blokk közül. 11 további üzemeltetése technikailag, műszakilag lehetséges, majd a japán társadalom és a japán politika fogja eldönteni, hogy kívánják-e tovább üzemeltetni ezeket a blokkokat. Ilyen katasztrófát is bőven a tervezési alapokon túl képes lehet egy atomerőmű, sőt több atomerőmű is átvészelni, ha megfelelően föl van rá készülve. Nekem személyes élményem volt Japánban, hogy a japánok hihetetlenül megtervezik életük minden mozzanatát, és ennek következtében gördülékenyen zajlik az élet. A baj akkor van, hogyha váratlan esemény történik, akkor egy pillanatra megbénulnak. Nehezen tudják elképzelni, hogy olyan dolog történhet, amit ők nem terveztek meg. És egy ilyen atomerőmű súlyos baleset az olyan volt, amire ők lelkileg nem voltak fölkészülve, nem tudták elképzelni, hogy ilyen bekövetkezhet. Ez a Fukushima Daiichi atomerőmű baleset sem lett volna ilyen súlyos, hogyha csak egy-két ponton körültekintőbb a tervezés, ha használják az időszakos biztonsági felülvizsgálatot, és folyamatos a biztonságnövelés. Másrészt a nukleáris katasztrófa következményeként nincs sugárzás miatti halálos áldozat. Ki kellett telepíteni 80 000 embert, igen jelentős anyagi kár keletkezett, ez a teljes a katasztrófából következő kárnak a becslések szerint legfeljebb 30%-a. Nem zárható ki, hogy lesz néhány haláleset több év múlva, a Lázár István által ismertetett késői sztohasztikus hatások miatt, de ennek a várható nagyságrendje mai ismereteink szerint olyan kicsi, hogy ki se lehet majd mutatni. Ugye a rákra nincs ráírva, hogy mi okozta, tehát nem tudjuk, hogy az adott rák ebből, csak statisztikai módszerekkel lehet kimutatni. Ez a statisztika, az adatgyűjtés elkezdődött, különböző cikkeket lehet a magyar sajtóban is olvasni arról, hogy többen sérelmezik, hogy nem végeztek el náluk most rákszűrést. Tudni kell, hogy ha valaki a sztohasztikus sugárhatás miatt rákot kap, azt nem akkor kapja, amikor a sugárzást nem 5-20 év közötti későbbi időpontban, tehát a mostani rákszűrésnek legfeljebb statisztikai értelme lehet. Ezek a tények. Mégis, ha ma Fukushima szóba kerül, akkor nem a földrengésről, nem a szökőáról, nem a 20 000 áldozatról, az óriási anyagi károlról, nem a fukushimai atomerőműről van szó. Ez a nukleáris energia, az atomenergia alkalmazásának egy sajátossága. Amikor elkezdtem vele foglalkozni, akkor berzenkedtem ellene, hogy miért van az, hogy mi vagyunk a fő gonosz, amikor más gonoszok is vannak. És aztán rájöttem, hogy ez azért van, mert a sugárzás, mint szintén Lázár Pista elmondta, arra nem fejlődött ki érzékszervünk. Ennek következtében az valami távoli és megfoghatatlan, viszont veszélyes. Atombomba robbant föl, súlyos károkat okozott. Sok ezren meghaltak tőle. Tehát az a sugárzás, az atom, a nukleáris dolog az, ami nagyon veszélyes. No hát ezért indítottuk el ezt a konferenciasorozatot, hogy ne azt mondjuk el, hogy ez nem veszélyes, hanem próbáljuk elmondani, hogy mennyire. Az én célom is az volt, hogy a Fukushima kapcsán elmondjam a tényeket, és azt a szerencsés következtetést, hogy a paksi atomerőmű, a fukushimai súlyos atomerőmű baleset fényében is egy biztonságos atomerőmű, és azok a tanulságok, amiket szereztünk a Fukushima kapcsán, azokat Pakson viszonylag egyszerűen érvényesíteni tudjuk, és az erőmű biztonságának további növeléséhez vezetnek. Köszönöm szépen a figyelmet.